Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm Mári Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot, és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A betániai vacsora után a 12 közül az egyik, akit Karioti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és megkérdezte tőlük, mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust? Azok 30 ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? Ő így felelt. Menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki. A mester üzeni, közel van az én időm. Tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a 12 tanítványjal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk, bizony, mondom nektek, közületek egy valaki elárul engem. Erre nagyon elszomorodtak, és sóra kérdezték őt, csak nem én vagyok az Uram. Ő így válaszolt, aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Erre Júdás, az áruló is megkérdezte, csak nem én vagyok az mester. Ő így felelt, te magad mondtad. Ezek az evangélium igéi. Áldunk tiéd, Krisztus! Kedves testvérek, a betániai vacsorára utal a legeslegelső mondat a mai evangéliumban. A betániai vacsorán mi történik itt Máté evangéliumában? Egy asszony megkeni Jézust, és Jézus azt mondja, a halálára kenték meg őt. A szeretet jó cselekedete, a tiszteletnek, az odaadásnak, hiszen egy drága kenettel kente őt meg, ennek a jele, ami ott történik. Ezek után pedig mi történik? Mint egy kontrasztba állítja az evangélista a két eseményt. A 12 közül az egyik, akit Karioti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte, mit adtok nekem, ha a kezetekbe juttatom Jézust. Tehát elárulja. Elárulja egy a 12 közül. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy elképzeli az ember, ott volt Jézussal, 23 éven keresztül látta a csodákat, ördögűzést, hallotta az evangélium örömhírét, átgondolhatta ennek a világnak az esendő voltát, és mégis elárulja Jézust. Fölmerül a kérdés, de vajon miért? És itt többféle elgondolás is van a válaszra, az egyik, hogy földi messiási országot várt. Igen, itt most bevonult Jézus Jeruzsálembe, láthatta Júdás az ő neki adott dicsőséget, magasztalást, és ugyanakkor mégis Jézus miről beszélt? Már a színeváltozás óta arról beszélt nekik, hogy az ember fiát kiszolgáltatják, szenvednie kell, keresztre feszítik, de föl fog támadni. De föl fog támadni, ez valahogy elkerülte a figyelmét Júdásnak. Nem csak neki tesszük hozzá, hiszen látjuk az apostolok is fölötte nagy kétségekkel voltak ez irányban. Tehát egyrészt egész biztos, hogy ez is ott volt benne, hogy földi messiási országot várt, ahogy a többiek, ahogy ezt sokszor látjuk az evangéliumokban. A másik kapzsi volt, tolvaj volt, ő kezelte a pénzt, ezért ezüst pénzt kér, tehát pénzt kér egyáltalában azért, hogy elárulja őt. Az evangéliumok erről a pénzről, erre a pénzre utalnak, azt lehet mondani, hogy több helyen is, itt Zakariás prófétánál találkozunk a jó pásztornak a példájával, akit meg akarnak vesztegetni, 30 ezüst pénzt adnak neki, ami egy rabszolga ára volt. Ugyanígy egy rabszolga árát adják Jézusnak az életéért. Tehát, mint egy lebecsülték, nem becsülték őt sokra, és Júdás is 30 ezüstért eladja. 30 ezüst mennyi volt abban az időben? 30 napszám. Tehát 30 munkanapnak a bére volt 30 ezüst. Tehát nem volt egy rettenetes nagy összeg egy ember a megváltó életéért, akivel Júdás ott volt 3 éven keresztül. Láthatta, hallhatta őt, elgondolhatta, átélhette, hogy Jézus miről beszél, hogy újra és újra Jézus visszautasítja azt, hogy ő e világban valamiféle e világi királyságot építsen. Ő királyságot épít, ő a messiás király, ez nem kérdés. De ő a szívünkben lakozik. Ő mindenek előtt minket akar meggyőzni, ott belül, a józan paraszti eszünket, az érzelmeinket, a mindent. De ezzel nekünk dolgoznunk kell. Ezt ő nem fogja megtenni csak úgy, ami beleegyezésünk nélkül. A kegyelmeivel segít nekünk. Egyáltalán felkínálja, megváltott bennünket. De nélkülünk ezt nem fogja megtenni. Ilyen módon egyrészt meghívást kaptunk a mennyek országába, másrészt oda be kell lépni. És ez a belépés egy életnek az engedelmessége, döntése az ember számára. Tehát visszatérve egy picit még Júdásra, önként cselekedett, amikor arra utalnak az evangéliumok, hogy a sátán, mint egy megszállta őt, hát itt egyáltalán nem arról van szó, hogy valami isteni rendeletre ő neki el kell kárhoznia. Ez egy pozitív predestináció lenne az örök kárhozatra. Ilyen nincsen. Ez lehet, hogy van Calvinnál meg Luthernél, de a katolikus egyházban ilyen nincsen. Az Isten ilyet sosem mondott, mindig elmondta azt, és ezt valljuk, hogy mindenkinek az üdvösségét akarja, mindenkinek az üdvösségét halt meg a mi Urunk Jézus Krisztus. Tehát a sátán akkor tudja csak megszállni az embert, ha az ember úgy él, úgy gondolkodik, nem mond ellent, és szépen apránként azzal a gondolkodás móddal lesz, ami a sátánnak megfelelő. Tehát ezt kell itt látni. És eljut az ember egy olyan szintre, ahol már nagyon nehéz, vagy hát ilyet nem lehet mondani az utolsó pillanatig, hogy lehetetlen szinte érvelni vele, mert Isten mellett és az Isten ügyéért, mert ahogy szokták mondani ezt, nekem nagyon tetszik ez a mondás, én már elhatároztam magamat, ne zavarj össze a tényekkel. Az ember újra és újra meg tudja álmodni, hogy ez a világ milyen szép lesz és jó lesz, csak jöjjön el a proletár forradalom, vagy az AI-nak, a mesterséges intelligenciájának a uralma, és akkor majd minden szép lesz, meg jó lesz, és hát Józsi bácsi is épít majd egy pártot, és akkor majd ők győznek, és akkor mindörökké minden harmonikus és erkölcsös lesz, csak mindebből kimarad maga az üttörténet, maga a sátán, maga a kegyelmi rend. Ember ezt a világot nem hozza helyre, csak az Úristen, aki megígérte nekünk, hogy megváltott, és a megváltás beteljesedésekor valóban az egész világot helyre teszi. Ezek után azt mondja az evangélium, hogy a kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordulnak Jézushoz, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? Tehát egyértelműen beszélnek, különösen a szinoptikus evangéliumok arról, hogy ez egy húsvéti vacsora, és ez egy nagyon fontos dolog, ez a húsvéti vacsora, ez kibontakozik az elkövetkező Szent Háromnap során ennek a jelentése, hogy Jézus a húsvéti bárány, az új húsvét, új bárány, örök egyetlen báránya. Tehát az ószövetségi húsvét előképe az új szövetségi húsvétnak, de csak előképe, fontos előképe, de csak előképe. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján. Itt igazából elég nyilvánvaló, hogy melyik napról van szó, az előkészület napjáról. Nisszán hónap 14. napja, az előkészület napja, az este már 15-éhez számított, vagyis az esti ünnepségek már elkezdődnek, a munkatilalommal és minden egyébbel. A 15-e, tehát az maga a húsvét, és utána pedig egy héten keresztül tart a kovásztalan kenyerek ünnepe. A húsvéti vacsora közben mondja Jézus, hogy közel van az időm. Még érdekes utalni arra, hogy mondja Márk és Lukács kifejezetten utal rá, hogy mondja Jézus a tanítványoknak, hogy menjetek be a városba, és egy vizes korsót vívő emberrel fogtok találkozni. Jézus egyrészt ismeri a jövőt, másrészt azért érdekes ez az ember, mert a vizes korsót általában asszonyok szokták vinni. Tehát megint egy furcsa, egy különös, egy ritka jelenségre utal Jézus, tehát mint egy megmutatja tanítványainak, nem csak most, eddig is, de most is, hogy ő abszolút ura az eseményeknek. Tehát bármi is történik, ő ura. Evés közben pedig elmondja, hogy kiárulja el őt. És hát ilyen párbeszédes módon történik egy valaki közeledek elárul engem. Nagyon elszomorodtak, kérdezték, ki lesz az, és ő azt válaszolta, aki velem együtt nyugatába. Az ember fia ugyan elmegy, amint megírták. Tehát ő neki a proféciákat be kell teljesítenie. De jajjanak az embernek, aki elárulja. Jobb lett volna, meg se születik. Ugye ezt többször mondtam már itt is, evangélium magyarázatkor, meg katekézisben is, hogy mennyire érdekes számra is, és furcsa ez a dolog, hogy minden evangélium, és nem csak az evangéliumok, hanem az egész szent hagyomány leírja, hogy igen, Júdás az a kárhozat fia, Jézus mondja. És ez nem azt jelenti, hogy szeretem a kaviárt, hanem azt jelenti, hogy íme, igen, ő a kárhozat fia, és őt éppen ezért mindig úgy ábrázolták, hogy elkárhozott. Éppen ezért a kárhozat, a pokol az nem üres. A pokol az nem valami ijeszgetés a mumussal, hanem egy teljességgel reális valóság, ahol a fatimai jelenések szerint, és nagyon sok misztikusnak a látomása szerint, akiknek a szentségéről az Anya Szent Jász tanúságot tett, hát igen, a pokol az nem üres. Sajnos nagyon sokan afelé tartanak, és már elhatározták magukat, nem lehet összezavarni őket a tényekkel. Pedig kellene, fontos lenne, hogy a tényeknek engedelmeskedjenek. Lássák meg, ebből a világból senki nem tud egy csodaszép paradicsomot teremteni, mert megvan a halál, megvan a betegség, és tegyük hozzá, hogy milyen jó a megöregedés, ahogy az ember elveszti képességeit. Szép lassan egyre közelebb juthat, mint egy az egészségi állapota is kényszeríti rá, hát ha még van neki gondolata is, nem az agy betegedett meg, de az egészségi állapota szép lassan arra inti, hogy gondolj az Úristenre, gondolj a halálra, gondolj arra, hogy mi lesz utána, imádkozzál, ne ápolj magadban ilyen gondolatokat, hogy nincs tovább, hogy megsemmisülünk. Nem semmisülhetsz meg, mert örök élete van a lelkednek, ezt józan paraszti észtel is be lehet látni. Éppen ezért ilyet ne várjál, hanem várd azt, amit az Úristen ígért neked. És alázattal nem elpusztulunk, hanem igazából ez a világ csak, ahogy Jézus mondja, ez csak mag, ami a földbe hull, és sok termést hoz. Mert ez kell, hogy legyen a kereszténynek a gondolkodása, és látnia kell, hogy Jézus a legteljesebb és legvégső módon a földbe hullott. És mindannyiunk élete őtől van, mint a szőlőtől, amely felnő, és rengeteg termést hoz, mi vagyunk ez a termés. Tehát legyünk, engedelmeskedjünk, köszönettel, hálával fogadjuk az ő életét, a mennyei természet fölötti életet, és így ünnepeljük meg a húsvétot. Emlékezzünk meg az ő szenvedéséről, vegyünk abban részt, és aztán legyünk együtt majd az örökké valóság örök örömében. Amen.